te, ami Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással a mennyekben, a Krisztusban. Amen. Most több bibliai összefüggő szakaszt fogok olvasni. Akinek itt van a bibliája, jól teszi, ha kíséri a szöveget. Én az újfordítás szövegét használom. A mai üzenetnek a központi gondolata több helyről, többféle oldalon megvilágítva a hívő ember erejének a megvilágítása. Milyen erőben, milyen lelki alkalmatosságban vagyok én arra, hogy Isten használjon engem. Ószövetségből, új szövetségből fogok próbálni példákat felhozni. Most Sámuel a második könyve, 23. fejezetéből, a 8. verstől olvasom az igét. Tehát 2 Sámuel 23.8-tól. Ezek voltak név szerint Dávid vitézei. A takhemóni Jóséb Básébet egy főtiszt, aki úgy forgatta láncsáját, hogy egy alkalommal 800 embert döfött le. Azután Eleázár Ahói fiának, Dodónak a fia, egyik annak a három vitéznek, akik Dávid mellett voltak, amikor csúfá tették a harcra gyülekezett filiszteusokat. Az izraeliek már visszavonultak, de ő ott maradt, és vágta a filiszteusokat, míg csak bele nem fáradt, és hozzá nem ragadt a keze a karthoz. Nagy győzelmet adott az úr azon a napon. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak a fosztogatásra. A következő volt Sammá, a Hárári Agé fia. Amikor összegyűltek a filiszteusok Lehinél, ahol a mező egy darabja lencsével volt bevetve, a hadinép már megfutamodott a filiszteusok előtt, de ő megállt annak a darabföldnek a közepén, megvédte azt, és megverte a filiszteusokat. Így adott az úr nagy győzelmet. Egyszer a 30 vezér közül 3-an elmentek Dávidhoz, és aratáskor érkeztek meg Adullám barlangjába, mikor a filiszteusok serege a Refáim völgyében táborozott. Dávid akkor a Sziklavárban volt, a filiszteusok előse pedig ugyanakkor Betlehemnél volt. Dávid eltikkadt, és ezt mondta, kihoz nekem ivóvizet a betlehemi kútból, mely a kapunál van. Erre a három vitéz áttört a filiszteus táboron, vizet merített a betlehemi kútból, mely a kapunál volt, elhozták, és odavitték Dávidnak. De ő nem akarta meginni, hanem kiöntötte áldozatul az úrnak, ezt mondta. Az úr mentse meg attól, hogy ilyet tegyek, hiszen azoknak az embereknek a vére ez, akik kockára tették az életüket, ezért nem akarta meginni. Ilyeneket vitt véghez ez a három vitéz. Abisai Joáb testvére, Cérúja fia volt ennek a háromnak a vezetője. Ő úgy forgatta a láncsáját, hogy 300 ember döfött le. Ő volt a leghíresebb a három között, a legtekintélyesebb volt, ezért lett a parancsnokuk, de a hárommal nem ért föl. A kapcélyelből való Benája, Jóéd a fia is kiváló ember volt, és nagy tetteket vitt véghez. Ő vágta le Moáb két bajnokát. Ő ment le egy verembe, és megölt egy oroszlánt, amikor egyszer hó esett. Ugyan ő vágott le egy nagy termetű egyiptomi ember, bár az egyiptomi kezében láncsa volt, ő meg csak bottal ment rá. De kiragadta az egyiptomi kezével a láncsát, és saját láncsájával ölte meg. Ilyeneket vitt véghez Benája, Jóéd a fia. Ő is nevezetes volt, mint az a három vitéz. Tekintélyes volt a 30 között, de a hárommal nem ért fel. Dávid a testőrök vezetőjévé tette. Most egyelőre ennyi. Azért olvastam el ezt a hosszú szakaszt, mert ez így összefügg. Testvérek, Isten választott népének mindig voltak kiváló emberei, állandóan vállalva a halálos veszélyt. Mindig kockára tették életüket, készek voltak meghalni az Úr ügyéért. Kezükben mindig fegyver volt. Ezek nem olyanok voltak, mint akiről ezt olvastuk. Ez olyan szégyenletes. Azután a hadinép is visszatért hozzá, de csak a fosztogatásra. Sokan így vannak. Eljönnek egy Isten tiszteletre, meghallgatják az igét. Olyanok, mint a fosztogatók. Zsákmány van. De a harcban nem vesznek részt. Nem kockáztatnak semmit. Én úgy szoktam lehetni az ilyeneket, hogy piócák. Megszívják magukat, lehengereznek, és akkor egy darabig jó. Figyeljük meg, egyetlen ember, amikor megfut egész Izrael serege, Ő nem fut, nem ragad rá a futás. De ő ott maradt, 15 vers, és vágta a filiszteusokat, micsoda bele nem fáradt. Csodálatos, hogyan őrizte Isten ezt az embert, hogy egyetlen nyíl, vagy dárda, vagy kard el nem érte. A keze hozzáragadt a kardhoz, nem tudta letenni a fegyverét. Többször elmondta már a testvérek között, hogy a prédikátor 8-8-ban benne van, hogy háború idején nem engednek szabadságra senkit. Most nem a kényelem ideje van, most nem annak az ideje van, hogy üljünk le, gyarapodjunk, együnk, igyunk, megszedtük magunkat, hanem háború van. Nem lehet fegyver nélkül járni. Ha a háború lényeg katonánál nem találják a fegyverét, agyonlövik. Amikor az olaszok részt vettek a németek mellett a keleti fronton a háborúban, vissza kellett küldeni őket, akik megmaradt, eladták a fegyverüket az ukránoknak, tejfelér, zsírér, húsér. Hát ilyen katonák voltak. És sokan így vannak, hogy eladják a fegyverüket most is. Gondoljuk meg azt, hogy Isten számon tartja a hőseit. Név szerint meg vannak említve, még a szülők is, és olyan nagyszerű azt látni, hogy amikor mindenki fél és fut, ő nem tud elfutni. Itt van egy másik, Sammá. Ugyanaz történt, megint megfutottak a zsidók, ő meg egy lencseföld közepén állt. Nem a lencseföldöt védte meg, nem a lencsért harcolt ő, hanem Izraelért, az Úr dicsőségért, az Úr nevéért. Megvédte azt a területet, megverte a filiszteusokat, így adott az Úr nagy győzelmet. Most következik egy nagyon érdekes rész. Dávid szorult helyzetben van, a filiszteusok erősei már Betlehemnél vannak, és közelben nincs sehol víz. Dávid roppant szomjazik abban a 45 fokos melegben, és így szól, hogy kihoz nekem vizet a betlehemi kútból. Erre három nagyszerű ember rászánja magát, áttör a filiszteusok hatalmas csatárláncán, hoz vizet, visszafele is harcolni kell, a vizet nem önti ki, nem veszítik el, odaadják Dávidnak, és Dávid nem iszta meg, nem is teheti meg. Most belátta, hogy olyat kért, amit nem kellett volna. Nem tudta megvárni, hogy ha többi nem iszik, akkor én sem. Dávidnál előfordult már éppen a Nábál és Abigail történetén, látjuk, amikor Nábál olyan balga választ adott neki, a vakmerő választ. Dávid akkor is nagyon megérkezett az embereivel, nem volt mit enni, és mivel Nábálnak a vagyonát őrizte, a bárányok nyírásánál olyankor nagy lakoma és vígasság van, elküldött néhány katonát, hogy Nábál, adjál most már valamit a javaidból, mert mi nagyon megszorultunk. Nábál, a neve is azt jelenti, bolond, nagyon ostoba választ adott, csak hogy Dávid megfogadta, szinte megesküdött, hogy reggelre még egy kutyát se hagy életben, mindenkit meg fog ölni a Nábál területén. Ezt Abigail megmentette a helyzetet. Az éhség az nagyon nagy ellenség tud lenni, jó fegyvere tud lenni az ördögnek. De én most ezt más oldalról is néztem. Dávid sok tekintetben sokszor az Úr Jézus is jelképezi. És eszembe jutott a golgotai nagy kiáltás, hogy szomjúhozom. Elmondtam már itt a testvérek, amikor Göbertin a misszionárus beszélt erről Makón, én a sarokba álltam, mert nem volt ülőhely. Most is az ember hasonló, hogy sírtam, mikor elmondta, hogy Jézus szomjúságát csak én oldhatom meg. És itt én ebből azt tanultam meg, hogy nekem is meg kell tennem mindent, hogy Jézus ne szomjazzék. Ha megérzem, meghallom, a Samári asszonnyal való beszélgetésnél az történt, hogy Jézus elfáradt, megéhezett. Tanítványok elmentek kenyérért. Visszajöttek, hoztak kenyeret, Jézus már nem akar tenni. Mert egy asszonyt az életútjára hozott a halálból. Van nekem ellenem, amit nem tudtok. Amikor ő az atya akaratát teljesítheti, ezzel táplálkozik, és velünk is így van. A Jézus élete bennünk úgy erősödik, ahogyan szót fogadunk. És félelmes, én nem akarom tovább hűzni ezt a gondolatot, csak annyit, hogy nagyon félelmes lesz hallani majd sokaknak, hogy szomjaztam és nem ottatok innom. Sok mindent meg tudtam volna tenni veletek általatok. Nagy dolgokra ezekünk képesek, mint amikor ezek meghallották, hogy Dávid szomjas, kétszer is kockáztatták az életüket, csak hogy a király ne legyen szomjas. Nekünk nem kell az életünket kockáztatni. De az apró napi engedelmességekben. Én különösen azt látom, hogy egyszerű hívő asszonyok között nagyon sok hős van. Azért is mondta Jézus, hogy sok első lesz utolsó, sok utolsó első. Édesanyák, családanyák, nagymamák, szenvedő feleségek, néha férj. A mindennap őrlő malmában óráról órára harcolni kell. Meg kell halni óránként. Olyan nehéz ez, mert a halottan az ördög semmit nem tud tenni. aki meghalt mindannak, ami az énjéből való, a saját kívánságainak, igazságának, jogainak, azzal az ördög semmit nem tud tenni. Mikor az ember nullává lesz, akkor nem tudja az ördög eltalálni, mert a nullát nem lehet eltalálni. De jó lenne, hogyha úgy megköszönnénk Isten, amikor egy-egy napot úgy végigharcoltunk. Van, aki a betegség terhét hordoz, a másik a családi feszültségeket. Van, aki olyan családolja, hogy mindenki hitetlen körülötte is. Minden egyes bibliolvasása, vagy imádságra félrevonulása, gúnytárgya, vagy megjegyzések, gúnyos tekintetek kísérik. Ha valahol botlik védkezik, százszor a fejére olvassák. Ilyenkor egyetlen mentség van, meg kell halni a sértődésnek, az érzékenységnek. Ezek is igazi hősök. Mikor én megtudtam, hogy a Tamás bátya kunyhóját olyan asszony írt, akinek talán 11 vagy 12 gyereke volt, úgy elámultam. Már nem is a könyv érdekelt, hanem ezek az asszonynak a csodálatos képessége fölnevelni annyi gyereket, és kézzel megírni egy olyan nagyszerű regényt. Ez a világi vonalon egy igazi hős. Én arra kérek mindenkit, akinek van ilyen gondolat, hogy szeretnék az Úr Jézusával nagyot tenni. Biztos, hogy otthon mindenkinek van alkalma, hogy tegye a nagyot. Ha egy napot el tudok úgy tölteni, hogy nem szomorítom meg az Úr Jézust, a fegyverem mindig a kezemben van, és az ördög minden támadásával szemben, azt a területet, amely rám van, bizony megvédem, mint ők a lencseföldet, vagy a maga a másik területét. Ezek mind fel vannak írva. És senki nem hiába vívja ezt a harcot. Az Úr ismerés tudja. Érdekes, hogy Natánaelnek azt mondta, hogy láttalak, mikor a fügefalat voltál. Minden pillanatot tud az Úr Jézus. És időnként tudtunkra is adja, amikor az embert egy engedelmességgel, sok küzdelmes próbatétel között egy engedelmességben eltört nap után lepihenünk, ömlik az emberre egy béke felülről. De amikor vereséget szenvedtünk, idegesség, visszaütés, bosszúállás, türelmetlenség, belső lázadás, meddig tart még ez? Uram, mikor lesz már vége? Mikor így fekszünk le, akkor ez nem a vitézek, nem a hőstettek sora. Ez nem egy vitézi hadinapló. És most egy olyan részre szeretnék rátérni, ahol a hitnek egy olyan próbája, és hívő életünknek egy olyan próbája van, most a Cselekedetek könyvéből fogok olvasni, a 21. fejezetből. Nagyon érdekes dolgot tanulunk itt. Most nagyon sokféle tanítás ömlik. Sokszor a televízióban, újságokban, horoszkópok, csillagjóslások. Látom a hirdetést, hogy küldje el az új lenyomatát, majd megmondom a jövőjét. Ő borzalmas, minden oldalról ömlenek az ördög ajánlatai és csókjai jönnek. Mennyire kell vigyázni, még hívő emberek is félrevezethetnek, még jó akaratú hívők is. Sőt, megtörténik, hogy az Isten lelke által szólnak, és nem szabad engedelmeskedni. Elmondom ezt a példát, elolvasom majd, jó? Itt van a Cselekedetek 21-ben a 4. verstől. Felkerestük a tanítványokat, és ott maradtunk 7 napig. Ezek a lélek indítására azt mondták Pálnak, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe. Tehát a lélek által szóltak, hívő emberek voltak. Amikor pedig eltöltöttük ezeket a napokat, elindultunk, hogy utunkat folytassuk, valamennyien elkísértek bennünket feleségükkel, gyermekeikkel, még a városon is túl, a tengerparton térdesre imádkoztunk, azután elbúcsúztunk egymástól, mi hajóra szálltunk, ők pedig visszatértek otthonukba. Hajóutunk végére érve Tírusból, Ptolemaiszba jutottunk. Köszöntöttük a testvéreket, ott maradtunk náluk egy napig. Másnap elindultunk és megérkeztünk Cézáreába. Bementünk Fülep evangélista házába, aki a 7 közül való volt, nála maradtunk. Ennek volt 4 hajadó leány, akik profétáltak. Több napon át tartózkodtunk ott, miközben Júdeából egy Agabus nevű proféta jött le. Oda jött hozzánk, levette Pál övét, megkötözte vele saját kezét és lábát, azt mondta, így szól a Szentlélek, azt a férfit, aki ez az öv, így kötözik meg Jeruzsálemben a zsidók és a pogányok kezébe adják. Amikor ezt meghallottuk, a helybeliekkel együtt arra kértük, hogy ne menjen fel Jeruzsálembe, ne Pál így felel. Miért sírtok és miért keserítek meg a szívemet? Hiszen én nem csak megkötöztetni, hanem meghalni is kész vagyok Jeruzsálemben az Úr Jézus nevéért. Amikor pedig nem hagyta magát rábeszélni, megnyugodtunk és azt mondtuk, legyen meg az Úr akarata. E napok után felkészültünk, felmentünk Jeruzsálembe, Velünk jött néhány cézelek tanítvány is, akik elvezettek egy régi tanítványhoz, a Ciprusi Gimnázonhoz, hogy az ő vendégei legyünk. Egy nagyon nagyszerű, pontos útleírás, mintha látja az ember, de most figyeljék meg a testvérek ezt a különös helyzetet. Nem egy, nem kettő, nem három, hanem jó néhány tekintélyes tapasztalatokkal bíró lelki ember a lélek indítására azt mondja Pálnak, hogy ne menj fel Jeruzsálembe, mert a zsidók átadnak a pogányok kezébe pogány ítéletre. Pálnak pedig volt egy kijelentése, hogy neki fel kell menni Jeruzsálembe, és azt mondja olyan szépen a 20. fejezetben, a 22-26. versben, ez a 20. fejezet, 22-20. versében, Pál világosan megmondja, hogy neki mindenképpen föl kell menni. És most a testvérek között egy bizonyos ideig egy feszültség van. Egy lelki tábor a lélek indításából azt mondja, hogy ne menj fel. Ezt mondta nekünk az Úr, mondjuk meg neked. Igazat mondtak. Pálnak egy lehetőséget adott Isten, hogy megtegye a második mérföldet. Ugye van a Bibliában egy ilyen, hogyha az ellenséget kényszerít, egy mérföldre menj el kettőre. Ha az ellenség kényszerítésére el kell menni nem egyre, hanem kettőre, hát amikor a lélek kényszerít. Itt, amikor a testvérek megszólaltak, és elmondták, az Úr minket arra indít, mondjuk meg neked, ne menj föl, Isten adott egy lehetőséget Pálnak, hogy válasszon. Nem megy fel. Hiszen a lélek indítása volt. De nem tehette, mert neki a második mérföldet meg kellett tenni. És érdekes, hogy amikor Pál ezt elmondta bátran, határozottan, azt mondják a testvérek, legyen meg az Úr akarata. Hát most hol volt az Úr akarata? Mind a kettőnél megvolt, és tökéletesen egybevágott. Belátták, hogy fel kell mennie. Most már nem azért imádkoztak, hogy fel ne menjen, hanem azért, hogy majd megállja a helyét, és elvégezze a szolgálatát. Ezt azért mondom így el, mert majd az Ószövetségben is fogok egy példát venni, ahol azt látjuk, hogy nagyon kell vigyázni arra, hogy még ha jó forrásból eredő, jó szándékú tanácsot, visszatartó erőt, eligazítást akarnak adni, ha nekem van Istentől, fentről egy határozott parancsom, akkor nem számít senkinek a véleménye, de ez az szükséges, hogy az Úr Jézussal a kapcsolatom nagyon szoros legyen. Ezért lehet sok embert elhitetni, elvezetni, eltéveszteni, mert nincs meg az állandó kapcsolata. Amint a hang nem az övé, nem szabad odafigyelni. És amint megszakad a kapcsolat köztünk, meg kell keresni, miért szakad meg, helyre kell állítani a vonalat. Figyeltem a háborús filmekbe, és olyan tiszteletet, megbecsülést éreztem azok iránt, a katonák iránt, akik a telefonvonalat fektetik le. A két árok között állandó lövöldözés folyik. Állandóan ott a halál, és nekik vinni kell a telefonvonalat a földre fektetve, hogy a parancsnokság eléri az előretolt egységeket. Több mint a fele, harmada meghal, jön a másik. De a vonalat le kell fektetni. A vonalat tartani kell. A győzelemhez kell az állandó kapcsolat a parancsnokkal. Testvéreket nem tudom, hányféle kísértés érte már, de fogja még, ide hívnak, oda, itt olyan dolgok vannak, ilyen erők működnek, olyan szép, valahol imádkoznak, és Bibliát is olvasnak. Úgy kell vigyázni. Én csak oda megyek, ahol engem az én Uram küld, és csak azt teszem, amit ő mond. Megtörtént, most nem akarok ebben megbántani senkit, Münkölista testvérek, vezetők eljöttek többször, hogy csak egyszer prédikáljon nálunk. Szépen elmondtam neki, testvéri szívvel, megbékével váltunk el. Ha egyszer elmegyek, egy csomó ajtó bezárul előttem. Így is már valaki elsusogta, hogy Zimányi Pünkösdista is, visszaadták a meghívásokat. Tehát úgy kell tudni, szeretettel, néha így kell meg, pár sem kiabált rájuk, hogy be akartok engem csapni. Csak miért györtődjek már a lelkemet? Én többet is megteszek, mint amit ti gondoltok. Kész vagyok meghalni is. Ő mindig vállalta ezt. És milyen jó is elment Jeruzsálembe. És mennyi jó felkezett abból, és a fogságából is. Hiszen ott született Onézimus is. De sok minden történt, és a fogsága híressé lett a császár udvarában. Neki fel kellett menni. Pogánykézbe kellett kerülni. Ez volt az Isten akarata. Nem az, amit a testvérek a lélek által mondtak, az egy próba volt. Emlékezünk arra, hogy amikor a Bírák könyvéről olvassuk, amikor Izrael már elfoglalta Kánaán részét, Isten nem engedte, hogy mindenütt ki tudják ítélni a kanánitákat, hanem meghajott csoportokat azért, hogy folyton próbálja őket. Egyrészt, hogy tövisek legyenek az oldaluk, a másik állandóan választani lehessen a bálvány vagy Jehova. Ha nem lett volna egyetlen pogány, se nem lett volna bálvány. Nem lett volna kísértési lehetőség, hogy azokat. De mindig hagyott ott, és állandóan így vagyunk, hogy valahonnan mindig szüszeg a kígyó. Meg kell különböztetni ezeket a hangokat. Érdekesek egy példának, hadd mondjam el, hogy fogságom idején a különös tapasztalatom volt, ott nagyon nagy szükségem volt arra, hogy a kapcsolat nagyon szoros legyen. Leszálltam az autóbuszon, a részgyárban dolgoztam, és már mentem haza, vége volt a műszaknak. Egy óriási téren volt a busz végállomás. És úgy mentem átó irányába, úgy mert rövidebb, mintha így megy az ember. A tér közepén voltam, éreztem egy erős ördögi ütést, egy szellemütést. Megfordultam, nem látom senkit. Mentem 10 lépést. Az egyik KGB tiszta vállamra beregezett. Karoljon be, én mosolyomjon, semmi rémület. Felmegyünk, megbeszéljük, miféle bibliolákat tart maga. 20 méterről megéreztem az ördögi erőt, már nem láttam, ügyesen szomfajulnak ezek, hogy nem láttam senkit. De olyan jó volt ez, és akkor átélni, hogy Isten már előre jelezte, hogy itt sötét erő közel van. Testvérek, nagyon vigyázzanak, semmire ne tévedjenek el. Aki ez a közösséghez tartozik, maradjon ebbe. Aki egy egészséges másik közösségben, maradjon ott. Vigyázni kell a hangokra. Mert úgy félre tudják az embert vezetni. Most nézzünk meg egy ilyen szomorú esetet, ahol egy proféta esett áldozatául, egy próbatételnek, amelyet nem tudott megállni. A Királyok első könyve 13. fejezetéből olvasok, nem baj, ha igénybe veszem még a türelmüket? Ha valaki meghallja, hogy fölcsapta, nem biztos, hogy meghalom, akkor szóljanak, majd megfordítom. Figyeljük meg ezt, 1 Királyok 13, a 11. versből. Az erőzmény az, azt majd nem olvasom, hogy egy proféta megintette Jeroboám királyt, amelyet áldozott az oltáron, nem lett volna szabad, és félelmesen vendőt mondott, a király kiadta a parancsot, fogjátok meg, ahogy felemelte a kezét, hogy fogjátok meg, abban persze megvénult a keze. Akkor rémülten kérte ezt az Isten emberét, akiről szó van, hogy imádkozzál értem, hogy a kezem erőt kapjon, imádkozott, a keze meggyógyult, azt mondja a király, gyere el akkor hozzám, így szólt az Isten emberéhez a király, gyógyulás után, jöjj velem haza, egyél velem valamit, és ajándékot adok neked. De Isten ember azt mondta a királynak, ha a palotád felét nekem adod, akkor sem megyek el veled, én ezen a helyen nem eszem kenyeret, nem iszom vizet. Mert ilyen parancsot adott nekem az úr, ne egyél kenyeret, ne igyál vizet, és ne azon az úton térj vissza, amelyen elmentél. Ezért más úton távozott el, és nem azon az úton tért vissza, amelyen Bételbe érkezett. Elhárította a király ajánlatát, ajándék vagy kincset, megállt egy próbát. Most nézzük meg, hogy bukott el? Lakott azonban Bételben egy öreg próféta, aki az elmentek fiai, és elmondták neki mindent, amit Isten emberre tett aznap Bételben, és azokat a szavakat, amelyeket a királynak mondott. Elbeszélték ezeket apjuknak. Apjuk pedig megkérdezte tőlük, melyik úton ment el? A fiai megmutatták neki, hogy melyik úton ment el az Isten ember, aki Júdából jött. Akkor ezt mondta a fiainak, nyergeljétek fel a szamaromat. Azok fölnyergelték a szamarot, ő pedig elnyargalt rajta. Elment az Isten ember után is rátalált, amit egy serp alatt ült. Azt kérdezte tőle, te vagy én az Isten ember, aki Júdából jött? Ő így felelt, én vagyok. Akkor ezt mondta neki, jöjj haza velem és egyél kenyeret. De az így felelt, nem térhetek vissza veled és nem mehetek be hozzád, ezen a helyen nem eszem kenyert, nem iszom vizet veled, mert ilyen parancsot kaptam az úrtól. Ne egyél ott kenyeret, ne igyál vizet, és ne azon az úton tér vissza, amelyen oda megy. De a másik ezt mondta neki, én is olyan próféta vagyok, mint te, és egy angyal így szólt hozzám az úr parancsára, hozz vissza őt magaddal a házadhoz, hogy kenyeret egyék és vizet igyék. Így hazudott neki, az pedig visszatért vele, evett kenyeret, és ivott vizet annak házában. Félelmes ez. Még az asztalnál ültek, mikor az Úr igéje szólt ahhoz a prófétához, aki visszahozta őt. És így kiáltott az Isten emberének. Az öreg nem vétkezett, neki ezt kellett tenni. Aki Júdával jött, ahhoz szólt. Így szól az Úr. Mivel ellenefegültél az Úr szavának, és nem tartottad meg azt a parancsot, amelyet Istened az Úr adott neked, hanem visszatértél, és kenyeret ettél, meg vizet ittál azon a helyen, amelyről meghagyta neked, ott ne egyél kenyeret, és ne igyál vizet, ezért holttested nem kerül őseid sírjába. Meghirdetni rögtön ott neki a halálos ítéletet. És ez a félrevezetett prófét, aki engedte magát félrevezetni, nem tart bűnbánatot, nem mondja, hogy de mit tegyek most, hogy elkerüljem az ítéletet, hanem miután evett és ivott, fölnyeregezték neki annak a prófétának, a szamarának, aki visszahozta őt, elment, de az úton egy oroszlán talált rá, és megölte. Holtteste ott hevert az úton, mellette állt a szamár, de az oroszlán is a holttest mellett állt. Az arra járó emberek meglátták az úton heverő holttestet, meg az oroszlánt is, amint a holttest mellett állt. Bementek a városba, ahol az öreg próféta lakott, és elbeszélték ezt. Meghalott az öreg próféta, aki visszahozta őt az útra, azt mondta, Istennek az az ember ez, aki ellene szegült az Úr szavának. Ezért az Úr prédául adta az oroszlának, amely rátört és megölte az Úr szava szerint, amelyet megmondott neki. Aztán így szólt fiaihoz, nyergeljétek fel a szamaramat, föl is nyergelték. Ő pedig elment, megtalálta az úton heverő holttestet, meg a szamarat és az oroszlánt, amit ott álltak, a holttest mellett. Az oroszlán nem ette meg a holttestet, és a szamarat sem tépte szét. A próféta felemelte az Isten emberének a holttestét, rátette a szamarára, visszavitte azt. Bement a városba az öreg próféta, hogy elsirassa és eltemesse. Holttestét a saját sírjába helyezte, és így siratta el, jaj, testvérem! Miután eltemette, ezt mondta a fiainak, ha meghalok, engem is ebben a sírban temessetek. De szomorú, mikor valakit el kell siratni, mert engedetlensége miatt a halálba jutott. Elgondolkoztam nagyon ezen a történeten, olyan megrendülésen félelmes. Ennek a prófétának ez volt a feladat, hogy próbálják ezt a másikat. És utána ítéletet kellett hirdetni. Aztán pedig megsiratta. Nem volt ellensége az engedetlennek, hanem megsiratta, és azt mondta, majd egy helyre temessék, engem is oda temessetek. De azért is olvastam vele, mert a szívemben volt egy ilyen feltörő fohász, hogy Uram, nehogy így járjak. Senki ne járjon így, hogy jaj, testvérem, úgy kell a sírjánál ott állni, jajgatva is sírva. Most egy pár példát hadd hozzak még fel. Én nagyon szeretem a Bibliában Jónatánt. Olyan kedves, olyan aranyos. Dávidnak igazi barátja, a szívük összeforrott, a lelkük összeforrott. Odaadta a fegyverét, övét is Dávidnak. Sokszor mentette ki halálos helyzetből. És kapott egy kijelentést Jónatán. Elmondja Dávidnak, hogy apám is tudja, te leszel Izrael királya, és én második leszek utánad. Ez valóban Isten ígérete volt. De amikor a Gilboa hegyére elment Saul a filiszteusokkal megütközni, és elment közben az Endori asszonyhoz is megkérdezni a halott idézőtől, Sámuel-től, hogy mi lesz, Jónatán vele ment, nem a Dávid táborába ment. A apját választotta, nem Dávid táborát. És elesett a Gilboa halmain. Dávid egy külön síratóéneket írt szinte csak Jónatánról. A lelke zokogott bele. Jónatán egy lépést hibázott az élet végén. Ez az életébe került, és nem lett második Dávid királyságában. Vannak ígéretek, de megvannak hozzá a feltételek. Isten egyetlen ígéretet sem tett a Bibliában feltétel nélkül. Mindig ott van, hogy ha hiszel, meg lehet. A szófogadás, az engedelmesség a feltétele, hogy Isten megtegye, amit ígért. Isten sosem áldja meg a bűnt, meg az engedetlenséget. Van úgy, hogy megkönnyörül az emberen, és eltűri, és még a verés helyett is jót ad, nem a bűnt jutalmazza meg. És mindig veszítünk, amikor nem figyelünk. Jónatánt a gyermeki szív vitte, sajnálta az apját. Tudta, hogy hova megy Endorba, nem kellett volna vele menni, de vele tartott. És a filiszteusok megölték. Aztán egy másik példát is, lehet, hogy elmondtam már, de ide tartozik, hogy Anna, Sámuel anyja, a gyönyörű énekében, a Szentlélek által szól, és akkor mondja ezt, hogy a meddő 7 gyermeket szül. Ő sokáig meddő volt, aztán megkapta a nagy imaharc után a Sámuelt, és még 5 gyereket. 1 + 5 = 6. De nem lesz 7 gyermeke. Azt énekelte, és meghagyta a Szentlélek a számunkra, hogy a meddőnek 7 gyermeke lesz. Chambersnek a könyvében olvastam egy helyen, hogy ha Isten megmutat nekem egy fénylő csúcsot, nem azért mutatja meg, hogy másokat küldjek fel oda, hanem én jussak fel. Én nem tudom az okát, hogy Isten miért nem adta meg a 7. gyermeket Annának, ebben nem tudok bíró lenni, csak látom azt, hogy amit megénekelt, igazán a lélek által nem ért el. Jónatán is kapta az ígéretet, hogy második lesz Dávid országában, nem kapta meg. de sokan vesztették el az ígéreteket. És vigyázni kell, amikor mi ígérünk. Feleségem sokáig volt beteg, és jöttek egymás után a testvérek, hozták az igét, az Úr az a gyógyítód, Margitkám, meggyógyulsz. Nem volt igaz. A saját szívünkből jövendőlgettek, nem Isten küldetésére jöttek. Mondtam a feleségemnek, ne vagy magad megcsalni. Halálosan beteg vagy, az időd rövid, ne hallgass ezek a szavakat. Tehát ezik ezt mondja, mindegyik úgy jön, az Úr ide küldöz, hogy megvigasztaljanak. Nem szabad. Mi sosem mehetünk a magunk nevében, és azt mondjuk, az Úr küldött. Láttam súlyos visszaéléseket kint éjszakon a nagyon is elfajzott pünkölgyistáknál, mindig az Úr nevében szóltak, és sose volt igaz. És most közeledve a vége fele mondani valómnak, még hadd mondjak valamit. Van úgy is, ilyen eset is van, amikor olyas valamit kell kérni más számára, amit én nem kérhetek magamnak. Egy példát mondok el, kicsit derűs, de nehéz is volt. Amikor Svájcban voltunk, meghívott egy nagyon kedves házi atya, így nevezték, egy bibliai otthonnak a vezetője, kimondottan egy ilyen lelki gyógyhelye volt. Minden szobában volt egy kis nyomtatvány, hogy ebben a szobában sokan meggyógyultak imádságra, sokan nem gyógyultak, meg egy józan helyzet volt. El akartam búcsúzni egy hét után, 10 nap után, és mondtam a kedves vezető testvérnek, hogy holnap én elmegyek feleségemmel, egy ígével szeretnék elbúcsúzni. Azt mondja, lejött a szobába a vezető testvér, azt mondja, hogy Zimányi testvér nem ígével fog búcsúzni, hanem prédikálni fog. A feleségem elkezd tapsolni. Drága apukám, ilyenkor apukám voltam. Drága apukám, imádkoztam, hogy te prédikálj. Mondom, de érdekes, te magyarul imádkoztál, hogy én németül prédikáljam. Jaj, de érdekes. Nekem kell németül, nem tudom, csak éppen, hogy beszélni, nem prédikálni. Mégis neki volt igaza. Már nem tudtam visszalépni tőle, csak úgy gondoltam, hogy még eddig, hál' Istennek, minden prédikációt be tudtam fejezni, de itt szégyen fogok valami. Nem tudok németül prédikálni. Elbeszélgetek, vagyok, de prédikálni. Hadd mondjam el még azt, hogy az asztalunknál ült egy fiatal házas pár. Ezek nászúton voltak. Hogy mi történt köztük, nem tudom, az asszony megzavarodott. Egy tudathasadást kapott, nem tudott magáról. Úgy evett, mint egy gép. A férje vezette, hozta, leültette. Úgy sajnáltuk, szembe ült velünk, és a szeméből látott, hogy nincs ott. Nem tud semmiről sem. Nem tudtam, hogy semmiről kell beszélni. De ha már a feleségem így imádkozott, és mégiscsak úgy éreztem, hogy huncut volt, de hát ez egy jó huncutság volt, én rám rakta a terhet, de biztosan jól jön ki belőle. Imádkoztam, és Elizeusnak a két csodájáról beszéltem, és elmondtam, hogy Elizeus akkor Isten embere volt, most pedig a názáreti Jézus az Isten embere. Elizeusnak egyik kezében ott volt a gyógyítás, meggyógyította a romlott vizet egy új fa edényből, sószor bele. Ez a fa edény, elmondtam, ez a Jézus emberi teste, a só pedig az ő mennyei tartalma. Meggyógyul minden forrás, ha Jézus behatol oda. Ott nagyon sok idegbeteg volt. És elmondtam nekik, hogy tele vagytok keserűséggel, reménytelenséggel, a halált kívánjátok, többen öngyilkosságot kísérletek meg. Engedjétek meg, hogy ez a mennyei só, Jézus maga, az élete, igéje, behatoljon a szívetekbe, és meggyógyul a forrás. De aki megveti ezt a Jézus, kicsúfolja, ott a másik keze, mikor kicsúfolják a gyerekek, 42 szét éve medve. Elmondtam, hogy élet és halál közt kell választani. Vagy 30 percig beszéltem, de gyorsabban, mint most. Én magam sem hittem, hogy németül beszélek. Mikor vége volt, kezdtek osztani, vagy 500-an voltak. Oda jött ez a fiatal asszony, kitisztult szemmel, teljesen józanul, és ezt mondta németül. Nem értettem mindent, mert maga nagyon gyorsan beszélt, pedig én német vagyok, de ma este maga nekem prédikált. Átkarolta a férjét, és elmentek. Ez az asszony ott meggyógyult, tehát a feleségem jól imádkozott. Oda jött még egy francia asszony, és ő is hát elég rosszul értett németül. Neki is elképp sérelmei voltak, és azt mondta, köszönöm az ige szolgálatot, ma este maga nekem prédikált. Ezt azért hozom fel példának, hogy feleségem nem azt kérte, hogy ő prédikáljon németül, nekem kérte a szolgálatot. Az előbb ugye arról beszéltem, hogy ha meglátunk egy csúcsot, akkor jussunk fel. És csak azt láttam, hogy engem kell a csúcsra felsegíteni. Hát ilyen is előfordul. És most akkor hadd olvassak még egy igéjét. Ezzel szeretném befejezni a Példabeszédek könyvéből. Itt van egy félelmes ige. A Példabeszédek könyvének ez az 5. fejezete és a 6. verse. Jó lenne, ha a testvérek ezt megjegyeznék a szívükkel. Sok emberre vonatkozik. Nem az élet ösvényét járja, téves úton jár, és maga sem tudja. Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy Krisztussal járnak, hazafele mennek. Nem az élet ösvényét járja, az élet ösvénye Jézus követése, ő az élet. Téves úton jár, és maga sem tudja. Isten őrizze meg a testvéreket minden félrevezetéstől. És elmondhatom már 78 év tapasztalatából, ebből mondjuk 10 éves korom óta már vannak komoly lelki tapasztalatok, a 68 év tapasztalata. Az életnek egyetlen öröme van. Ez a Jézussal való bizalmas, bensőséges együttlét, a szófogadás öröme. És az igazi keserűség és fájdalom is csak egy van, az engedetlenség. Mert az ember látja nem csak belül a következményeket, másokon is. Az én engedelmességem áldás másoknak is, engedetlenségem kár másoknak is. Emlékezzünk erre a prófétára, aki először úgy megállta a próbát, és a királynak minden ajándéka, ígérete ellenére, nem, az Úr szavához ragaszkodom. És jön egy másik, engem az Úr küldött angyal szól, elhiszi. Még csak meg se kérdezte az Úrtól, hogy Uram, most mit kell tennem? Engedte magát félrevezetni. Testvérek, ragaszkodjanak az Úr Jézushoz feltétlenül minden áron és mindenütt. És egyiknek azt kell tenni, hogy a keze a fegyverhez ragad, a másik otthon csendesen, reggeltől estig és estétől reggelig viseli a rajta lévő terhet, keresztet, jár az Úr Jézussal, és mégis ez a harcfér is diadalmas, és áldás van rajta. Imádkozunk. Hálát adok, Uram, a Te ígédért. Köszönöm, hogy tanulhattam belőle. Áld meg számunkra, Úr Jézus, ne felejtsük el a tanulságokat. Őrizd bennünket kegyelmesen, úgy, hogy az énekben is volt, hogy ezt bölcs meg nem fejtheti, erre csak Te taníthatsz meg. Köszönjük, hogy itt vagyunk olyan helyen, ahol a tanítás jó és egészséges. Vigyázz ránk, semmilyeinkre kérünk. Amen.